A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 264. dicséretünk első verszakát, amelyik így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk Márk evangéliumából, a 4. fejezetből, a 21. verstől eképpen. Ezután így szólt hozzájuk Jézus: vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a vék alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ezt is mondta nekik: vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Isten áldása legyen az ige hallgatásán és szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy ma reggel eljöhettünk ide. Olyan sok tiltakozás, ellenállás van bennünk, olyan sokszor inkább máshova mennénk, és nem akarjuk a te szavadat hallani, sőt meghallani. Köszönjük, hogy te nem vádolsz, és nem bántasz minket, hanem nagy irgalommal és szeretettel eljöttél most is. Itt vagy a te lelked által, és a csendben szeretnél megszólítani mindnyájunkat. Köszönjük, hogy adsz nekünk még időt arra, hogy hallgassunk rád. Figyeljünk szavadra, életünket törvényedhez szabjuk. Könnyítsd ezt meg nekünk, kérünk. Vegyél ki a szívünkből minden ellenállást, minden tiltakozást. Adjál beleegyező készséget, hogy megértsük, veled járni a legjobb. És köszönjük, hogy csendesen a te szavad által, rövidebb vagy hosszabb idő alatt, de te formálsz, sőt, átformálsz mindnyájunkat. Cselekedj velünk ma is, ilyen csodát kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jézus szavaival hirdetem néktek. Ő azt mondta: aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. Amen. Foglaljunk helyet, és készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy elénekeljük a 345. dicséretünk első 3 verszakát. Ím nagy Isten, így kezdődik.
Thank you.
Urunk, könyörgünk most azokért, akik az elmúlt napokban, héten álltak meg ravatal mellett. Köszönjük, hogy Te vagy, amit gyógyítunk, megsebzel, de be is kötözöl. Kérünk, adjál vigasztalást, békességet, rád való föltekintést. És kérünk azért is, Urunk, hogy add a Te ígédet, amely ma is élő és ható, és most is ugyanúgy, mint sok-sok évvel, sok-sok ezer évvel ezelőtt megcselekedheti bennünk mindazt, amit Te elterveztél. Így légy itt velünk, kérünk. Amen. Isten igéjét János evangélista evangéliumából olvasom, a 8. fejezetből. Foglaljunk helyet, és úgy figyeljünk. János evangélium, a 8. fejezet, első 12 versét olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középpen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott, az asszonyon kívül így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Aztán ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Testvérek, ez a világ elmúlik, azt mondja a Szentírás, és annak minden kívánsága, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökre. Amikor Jézussal a korabeli írástudók és farizeusok beszélgetést kezdeményeztek, ez a legtöbb esetben semmi másról nem szólt, nem akartak mást elérni, mint hogy próbálták megfogni, törbehúzni, csőbehúzni, csapdába csalni Jézust, és utána kijelenteni róla, hogy nem az, akinek őt az írások mondják, vagy nem az a messiás küldött, akit Isten küldött el. Az igazi célpont minden támadásnál Jézus volt. Még itt is, amikor egy asszonyt hoznak elő, az igazi célpont itt is Jézus. Mit tesz Jézus egy teljesen egyértelmű helyzetben? Egy asszony házasság törés közben lelepleszlek. Ma erre a kérdésre sokak arcizma sem rándul. Ma már ez megszokott. Vagy egy másik helyen a Biblia mondja, mindenki más feleségére nyerít, ahogy a lóak szoktak. Egyik ló a másikra. Ilyen képet használ a Biblia. Ma már általános az, hogy valaki házasságot tör, és ezen senki nem lepődik meg. Aki meglepődik, vagy aki mer szólni, vagy aki azt mondja, hogy a Biblia ezt bűnnek nevezi, arra vagy azt mondják, hogy nem egészen normális, vagy azt mondják, hogy 2000 évvel elmaradt a mai modern világtól. Arról azonban már keveset beszélnek, hogy minden erkölcsi, fizikai bűnnek milyen súlyos következménye lehet. Egyetemessé és általánossá vált minden isteni erkölcsi rend, tanács, intés félretétere és felrúgása. A történetből azonban egyértelműen kiderül, Jézus nem modernizálja a Bibliát, és nem írja felül Istennek a házassággal kapcsolatban leírt, elmondott törvényét, bibliai alapelveit. A házasság az nem szentség, de szent az Isten előtt, Isten adománya, s aki azt megtöri, az házasság törést, vagyis bűnt követ el. Itt az asszonnyal kapcsolatban a vádlók egy olyan kifejezést használnak, ami szó szerint ezt jelenti, most azonnal halálra ítélni. És Jézus mégsem az ítéletre, hanem a kegyelemre teszi a hangsúlyt. Izsaiás könyve 42. fejezetében ezt olvassuk, megrepett nádat nem töri el, s a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Testvérek, amikor ezt a házasságtörő asszonyt oda vonszolták, oda lögdösték, taszigálták Jézus elé, talán a lelkében már alig volt épség. Összetört ember volt. Szörnyű, ami elkövetett, és ami még szörnyűbb volt, hogy az elkövetés közben kapták rajta, leplezték le. Rettenetes az is, ahogy a tisztelt írástudók és farizeusok, mindnyájan férfiak, természetesen bánnak ezzel a nővel. A férfit, akivel elkövette a házasságtörést, érdekes módon nem veszik elő, és nem cipelik oda Jézus elé. Így van ez ma is, hogy az ilyen ügyekben mindig a nők viszik el a balhét, ahogy szokták mondani. Hányszor ülott egy fiatal lány a várószobában, és vár a művi abortuszra, a tisztelt szerető, a csábító, a barát, akinek ő is természetesen igen mondott, nem ül ott. Ott ül a kezében vagy a zsebében a kiszolgáltatott nő vagy fiatal lány egy bizonyos összeggel, de a barát, a csábító, a szerető, a férfi a legtöbb esetben nincs ott mellette. A következményeket legtöbbször a nőknek kell egyedül elhordozniuk. Itt sincs ott a férfi, itt se viszik oda, és itt se vádolják semmivel. A durva kezek taszigálják, a még durvább szájak hirdetik hangosan a szörnyű bűnt, amit elkövetett. Jézus soha nem mond igent semmilyen bűnre és semmilyen vétekre. A paráznaság, a házasság előtti szexuális élet, a házasság törés a Biblia szerint bűn. Lehet ezt csődni, csavarni, egyértelmű tanítása ez a Szentírásnak. Jézus a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Még csak föl sem emeli vádló tekintetét erre az asszonyra. A szemeivel sem akarja bántani. Nem ért egyet a bűnével, de tekintetével sem vádolja. Szinte védi azoktól, akik vádolják őt. Nem akarta tiszta, szent, isteni tekintetével tovább törni ennek az asszonynak amúgy is összetört lelkét. A római ítélet hirdetéskor volt egy szokás, egy vékony nádszálat adtak a bíró kezébe, és a halálos ítéletet hozott a bíró, ezt a nádszálat eltörte, és odadobta az elítélt elé. Ennek az asszonynak a nádszál élete ott remegett Jézus kezében. Ha elítéli, akkor az írástudók és farizeusok kezében ott a fölemelt kő, azonnal elkezdik azt dobálni, és kollektív módon végrehajtják a megkövezés halálos ítéletét. De Jézus nem az ítélettel kezdi. Ami megroppant, sokszor összetört, repedésekkel, bűnökkel, öröklött és magunk által is szerzett és szaporított rossz tulajdonságaink miatt nem öl meg az Isten, nem ezzel kezdi. Nem vonszol ítéletre. A megretett nádat nem töri el, és a pislákoló gyertyabelet nem oltja ki, mert ő a törvényt igazán és helyesen idézi, és cselekedte mindig. Mi volt jellemző a vádlókra? Először is az, hogy személyválogatók voltak. Mi az, amit idéznek? 5 Mózes 22:22. Tessék csak figyelni. Ezt idézik, de hogyan? Ők az írástudók és a farizeusok. Fejből tudták héberül a Biblia könyveit. Mózes 5 könyvét legalábbis. 5 Mózes 22:22 pontosan így hangzik. Ha rajta kapnak valamely férfit, nem nőt, férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten halljanak meg. Hogy kezdi az Isten? Hogy kezdte az Éden kertben? Ádám, hol vagy? Éva szakított a fáról, és Ádámot veszi elő az Isten. Ádámot veszi elő. Miért? Mert a családfő Ádám. A férfin kezdi, egy családban, a családfőn kezdi Isten a megítélést. Nagyon sokszor a családfőkön múlik az, a családfők, hogy mi lesz egy családban. A férfi elcsábítja egy nőt. Miért csábítja el? És a nő miért engedi, hogy elcsábítsák? Mind a ketten bűnösek. De a férfin kezdi. Azt mondja, rajta kapnak valamely férfit. Érdekes módon ezt nem így idézik. A nőt odavonszolják, az asszonyt odaviszik Jézus elé, a férfit nem. Hányszor előfordul ez velünk is, nem? A magunk bűnét másképp állítjuk be, az más. Amit ő csinál, az szörnyű bűn és vétek. Elfogultak és személyválogatók vagyunk. Ezek az emberek a Bibliát idézik, de hogyan? Úgy, hogy megcsonkítják. Az ő állításukat alátámasztó szavakat kiemelik, de az, hogy a férfival kezdi a Szentírás, azt nem említik meg sem. A vádaskodása mindig az a jellemző, hogy nem szeretetből fakad. Még akkor sem, ha a vádlóknak részben igazuk van. A legtöbbünk bűne az, hogy olyan keveset nézünk el egymásnak, nem? Testvér képes testvért bíróság elé hurcolni, tartozás miatt. Beperelni és kamatos kamatokkal fizettetni meg a tartozását. Nem szörnyű? Képes bíróság elé vonszolni a saját családtagját. Képes úgy bánni férjel és feleséggel, gyerekkel és unokával, nem nézi el a legkisebbet se. Észrevesszük mi ezt? Bűnné vált már? Vagy mindig mentegetjük magunkat, és mindig a másik hibás? Lehet, hogy tényleg tartozik, tényleg kölcsön adtunk, és tényleg nem tud megfizetni azért, vagy megfizetni azt, amit kellene. És ezért bíróság elé kell citálni és vinni, és ráverni dupla adósságot még. Isten szerint való ez? Azonnal mindent szóvá tenni. Nem kedves ez Isten előtt semmiképp. Sokszor még, amikor intünk is valakit szeretetből és szeretettel, azt is lehet úgy tenni, hogy a másik vádolva érzi magát. Lehet olyan hangsúllyal mondani, hogy bezzeg én, te meg ott vagy beledöngölve a betonba. Milyen korcs, hernyó ember vagy, bezzeg én. Hányszor intünk így, hogy ő és bezzeg én. A vádaskodók igazi célpontja azonban Jézus, a szeretetet és a megbocsátást hirdető Jézust. Őt akarják nehéz helyzetbe hozni. Ha felmenti az asszonyt, akkor megszegi a törvényt. A törvény elmondja, hogy nem pontosan idézik, ők az írástudók, de hát ez olyan apróság, az más. Meg kell kövezni, ezt mondja a törvény. Jézus ismerte pontosan a törvényt. Ha megerősíti a halálos ítéletet, akkor miért prédikált eddig nekünk a szeretetről, meg a megbocsátásról? Meg arról, hogy engedjük el a másik bűnét? Bezárul a csapna, na Jézus, erre most mit lépsz? Önmaga tanításával kerülhet ellentmondásba. Olyan nevetséges az, amikor mi emberek a nagy eszünkkel azt gondoljuk, hogy megfoghatjuk Jézust. Csapdába húztuk, csőbe húztuk, most megfogjuk, na erre mit mondasz Jézus? Nevetséges és szánalmas erőlködés. A világ megváltója ne találna kiutat, de nem is keres, nem kell. Egyszerűen föltesz egy kérdést, és a farizeusok és az írástudók abban a pillanatban megértették, hogy vesztésre állnak, hogy amit tettek, amit csináltak, ahogyan kérdeztek, amivel vádolnak, az Isten szemszögéből egészen másképpen áll meg. Jézus egyszerűen azt mondja a vádlóknak, aki bűntelen köztetek, az kezdheti ennek az asszonynak a megkövezését. Sem Jézus, sem az asszony nem szégyenül meg. Jézus nem azt mondja a vádlóknak, kedves farizeusok, írástudók, aki nem tölt közületek még házasságot, sose csalta meg a feleségét, gondolatban, szívében, cselekedetben, azt kezdje a megkövezést. Lehet, hogy lett volna ilyen közülük. Azt mondja, aki bűntelen, aki soha semmilyen bűnt nem követett el, az kezdheti a kivégzést. A Róma 2-ben azt olvassuk. Azért nem menteted magad, ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagad ítéled el, mivel ugyanazt műveled te, aki ítélsz. Van olyan köztünk, aki sose követett el a szívében házasságtörést? Nagyon kevesen lehetünk. az is elköveteti, aki még nem házas, mert lehet, hogy azt mondja valaki, nincs is feleségem vagy férje. Előre megcsalhatja valaki a későbbi társát. Mert az Isten tisztán és pontosan mér. Ehhez képest a patika mérleg csal. Mert az Isten a szív indulatát nézi újra és újra. A vádló ószövetségi kifejezéssel a sátán pedig vádol, amivel csak lehet, szívünket, lelkünket. Amikor ezt mondja Jézus, hogy van köztetek olyan, aki nem bűnös, akkor az kezdje. A vádlók kezéből szépen lassan kiesik a kő, majd letették, és a vének, tessék figyelni, a vének, a legidősebbek, a véneken kezdődően szépen elment mindenki egy szó nélkül. Egyetlen hangot nem mondanak. Ja, ilyen? Hát ilyen nincs köztük, aki nem bűnös. Elmegy egyik a másik után. Egyetlen egy valaki maradott, aki kezdette volna a megkövezést. Egyetlen bűntelen volt. Jézus. Ő bűntelen volt. Csak a vádlott és Jézus maradtak ott. És Jézus meg is kérdezi, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Az asszony pedig azt mondja, hogy senki, Uram. Jézus így folytatja, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Mi a legfontosabb üzenete ennek a mai résznek? Ez az asszony egy időre haladékot kapott. Ha nem jutott hitre, és nem járt Jézussal, és nem követte őt, ítéletre került. De addig, amíg az utolsó ítélet nem következett be, nem következik be, haladékot kapott. Amikor először eljött Jézus, a kegyelmet, az irgalmat és a megbocsátást hirdette. Amikor újra eljön majd, akkor már ítéletre jön, és ott nem lesz már haladék. Addig azonban a kegyelmi időben élünk. Ez valakinél addig tart, amíg él testben, más valakinél meg addig, amíg testben meg nem látja Jézust újra eljönni. Felnőttnek, gyereknek, kicsinnek és nagynak, az élet hátralévő része, mindnyájunk élete hátralévő része, ilyen életünk hátralévő része, ilyen haladék. Haladék arra, hogy elfogadjuk a kegyelmet, és megismerjük Jézust. Arra, hogy igent mondhassunk, haladék, Isten hívó szeretetére. Sok fontos dolog történhet még velünk, sok szépet és jót láthatunk, elvégezhetünk, kaphatunk, de értsük meg, hogy haladék az egész hátralévő életünk arra, hogy Isten szövetségét elfogadjuk. A Szentírás egyértelmű tanítása, hogy az ember az Isten nélkül bűnben él. Segíteni magán senki nem tud. Új szívet nem tudunk teremteni magunknak. A gondolatainkat, szándékainkat, indulatainkat legyőzni nem bírjuk. Ideig, óráig talán. De új szívet csak a mindenható Isten tud kinek adni. A körbezárul. Vagy kell az Isten kegyelme, vagy nincs kegyelem. Ez nem fenyegetés, információ. Ezt tanítja a Szentírás. Haladékot kaptunk mindnyáján. Arra, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, bűnünkre a bocsánatot, bűneinkre az irgalmat, a kegyelmet és a bocsánatot. Azért jó, hogy van Isten törvénye, bár sokaknak nem kell, lebecsülik, félreteszik, mert az ember ismeri Isten törvényét, tudja, hogy mi várhat rá. Pontosan tudja, hogy mi várhat rá. Tudja, hogyha elkövet valamit, milyen következményekkel számolhat. Mit várhatunk? Mert azt mondja a Biblia, hogy amit vetünk, azt aratjuk. Ha valaki házasságot tör, vagy azonnal, vagy később, sajnos sokszor 10 év múlva esetleg, aratja házasság törések következményeit. Ha valaki nem tanul, aratja következményeit, vagy azonnal, vagy később. Na, ha valaki csal, lop, hazudik, bankot rabol, vagy azonnal, vagy később. Ha valaki úgy bánik a feleségével, vagy a férjével, hogy időnként ezt teszik emberek, aratja annak a következményét. A legnagyobb bajunk az, hogy Isten által adott törvényt nem vesszük komolyan. Ő a szívünknél kezdi, ezért mondja, hogy új szívet akarok adni. A szívünkben kezdődik a házasságtörés gondolata, és válik esetleg cselekedetté, vagy megmarad gondolatnak. Jézus életében nem volt kettősség. Ő mindig egyértelműen beszélt, és ugyanazt cselekedte. Nem volt bűn és nem voltak tisztátalan indulatok, sem vágyak. Semmifajta kettősség. Amit gondolt, azt mondta, és azt cselekedte. Ugyan van ez nálunk? Ő hazudott, mondjuk a másikra, én csak kiszíneztem a valóságot. Ő lopott, én csak megszereztem, amire szükségünk volt. Ő gazember, én csak élelmes voltam. Ő csalt ugyan, én csak adót csaltam. Ő hazudott egy bizonyos kérdésben, én meg kihasználtam a kínálkozó lehetőséget. Az a nő ajánlotta föl magát testileg. Én csak éltem a lehetőséggel, mondta nem régen valaki. De az is bűn, ha valaki egy ilyen lehetőséggel él. Hányszor tudunk mi nemet mondani, ha akarunk, nem? És hányszor nem mondunk nemet, pedig azt kellene. Magunkat mentjük, hogy a másikat vádolhassuk. Nem is tudunk másképpen cselekedni. Lelkileg ilyen degeneráltá váltunk, bocsánat, hogy ezt mondom. A bűneset deformált minket. Csak így tudunk létezni, valakit vádolnunk kell. Mindenképpen kell valami rosszat is mondani a sok jó tulajdonsága mellé. És Jézus, ő nem vádol, és nem mond semmi rosszat rólunk most sem. Elszenved minket, a fösvénységünket, hogy mindig csak ugyanazt hallja. Nekem, 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 én. Hogy nem elég a 2 millió, nem elég a 20 millió, még kell a másik családtag vagyona is, kell a háza, a balatoni nyaralója, kell az autója, kifosztom teljesen a másik embert, mert nekem én. Szenvedi az ítélkezéseinket, ahogy fájdalmat érzünk, ha csak jót kell mondani valakiről, mennyi sötét és sunyi megjegyzés, és mennyi indulatos ítélkezés, szenvedi Jézus azt, hogy uralkodik rajtunk, a mi testünk. Annyira kényeztetjük. Sokszor azért annyi a csomag, amikor elutazunk, mert ugyanolyan kényelmes körülményeket akarunk biztosítani, mint otthon. Nehogy már rosszabb legyen, és aztán fűj a fejünk, meg a megszerzett zsákmányt hazavinni. Aztán azért talán nem is fér már be. Valamit ki kell tenni ahhoz, hogy betehessük. Ugye ismerős ez talán sokunknak. Még nyaralás során is ugyanolyan körülmények, nehogy rosszabb legyen. A jogaink kérdése, az indulataink. Ne úgy sikerüljön valami, ahogy mi akarjuk, és elönt az indulat. Ha késik a villamos, ha valaki nem tartja a szavát, milyen átkokat mondanak emberek, és mi hányszor nem tartottuk a szavunkat. Elkéstünk, vagy nem is mentünk el egyáltalán, pedig megígértük. Vagy ha váratlan sértés és bántás él. Szenvedi Jézus a lustaságainkat, amivel sokszor olyan gyötrelmet okozunk a másiknak. Szenvedi az imádságainkat, amilyen képmutató az időnként. A kérésbe burkolt követelésséget, a fenyegetéseket. Másoknak akarunk ártani úgy, hogy az Istent akarjuk felhasználni imádságban. Az űrzavaros gondolatainkat és az egész igeolvasás imádság kérdésében a szörnyű lustaságunkat. Elszenvedi azt is, ahogy keresgélünk a Bibliában, ahogy kiszemezgetjük az ígéretes igéket, hogy ezt az Isten nekünk mondta, és az ítéletes igéket, amiket meg ő adna, azt félretesszük, ez biztos, hogy nem nekünk mondja. Ezt a szomszédnek, a férnek, az ellenségnek, az mindig ítéletes igéket kap. Válogatunk Isten igéjébe. Jézus elszenved minket, mert szeret. Bűnünkért ő kapta az ítéletet. Mi vétkeztünk, és őt büntették meg. Személyválogató az Isten, igen. Személyválogató. Elfogult velünk kapcsolatban. Nem minket von ítéletre először, hanem a szent, tiszta, ártatlan Jézust. Igazságtalan ítélet? Persze. Őt igazságtalanul elítélte, mert nincs vérontás nélkül bocsánat. Azért, hogy mi szabadok lehessünk. Személyi válogató volt, minden bűnünkért Jézust végezték ki. Testvérek, amit a kezünkkel tettünk, meg teszünk, azért Jézus kezét szegezték a keresztfára. Amit a szívünkben gondolunk, amilyen indulat van, azért Jézus szívét döfték át ott a kereszten. A törvény igazságát ő töltötte be, és ez elég az Istennek. Tőlünk semmi más nem kér és vár, csak annyit, hogy fordulj hozzám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meggyötölt a szívetek, és én békességet és bocsánatot adok. Kérjünk bocsánatot, nyissuk meg a szívünket. Először újra. Minden bűnünket az Isten bárányára vetetjük. Ő megbocsát és megtisztít. Még ilyen mondat is benne van a Bibliában. A vádol is minket a mi szívünk. Az Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Ezért a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jeleníti meg. Mivel fejezi be itt Jézus? Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Aki Jézust követi, egyre világosabb életet él. A tiszta tiszta lesz a számára, a bűn bűn, a házasságtörés, és nem mentegeti. A másik megzsarolása, kifosztás és zsarolás, az uzsorakamat, a sértés, mert a sötét helyére a világosság kerül. A sötét indulat helyére az Isten világossága. Aki engem követ, kizárt dolog, hogy a sötétségben jár, mert én vagyok, mondja Jézus, az élet világossága. Nem akarunk a világosságban járni. És akkor kitisztulnak az indulataink, akkor megszűnnek a sötét cselekedetek, egyre kevesebb lesz, és akkor nem az Isten ítélete vár ránk, hanem itt most már először vagy újra az ő bocsánata. Ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Ha nem kell a kegyelem, akkor az ítélet vár mindnyájunkra. A megrepett nádat nem töri el, és a pislákoló gyertyabelet nem oltja ki. Mert szeret az Isten. Válaszoljunk az ő szavára. A 345. dicséretünk, megkezdett dicséretünk 4. verszakával. Szent fiadért, ki engem vérén megváltott, hallgass meg, a bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal térj kegyesen, beteg szívemhez, hozzád térő gyermekednek, atyám, kegyelmez. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy te kegyelmes Isten vagy. Nem vétkeink és bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmasságod szerint. Urunk, bennünket annyiszor vádol a mi szívünk, azért, amit elkövettünk, amit gondoltunk, amit cselekedtünk, az indulataink és az indulatosságunk miatt. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél, és tudod, hogy ilyen nyomorultak vagyunk. Por és hamu vagyunk, és nem tudunk uralkodni magunkon, ha te nem uralkodsz rajtunk. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Köszönjük, hogy nálad van a bocsánat, az irgalom és a kegyelem. és te elengeded minden adósságunkat, ha ezt kérjük és elfogadjuk. És köszönjük, hogyha veled járunk, egyre világosabb lesz minden cselekedetünk, szándékunk, gondolatunk és indulatunk. Köszönjük, hogy akkor tudunk megbocsájtani, tudunk bocsánatot adni és bocsánatot kérni. Köszönjük, Urunk, hogy te megbocsátottál minden bűnünket. Ott a Golgotai kereszten elvégezted megváltásunkat. Érted, értünk, téged szegeztek a kezdvára, és elvégezted azt, amit mi nem tudtunk, és nem tudnánk. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a 458. dicséretünket keressük ki. A 458. dicséretünk így kezdődik, aki értem, megnyíltál.
Thank you.
Jézus mondja, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, és vegye az élet vizét ingyen.